Jelenleg nem kell karanténba vonulnia annak, aki külföldi nyaralásról tér haza, azonban a munkáltató dönthet arról, hogy engedélyezi-e a közvetlen visszatérést a munkahelyre az utazás után. Ha a dolgozó csak türelmi időszak után veszi fel a munkát, akkor erre az időre neki alapbér jár, ha pedig PCR-tesztet ír elő a munkáltató a visszatérés feltételeként, annak költségeit a munkáltatónak kell viselnie. Erről beszélt az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda, PVC Legal szakértő ügyvédje. Rozgonyi Ádám kérdezte Szűcs Lászlót.
Az első dolog, amit kérdezhet a munkáltató, az az, hogy hol volt nyaralni. Ugye eddig alapvetően a munkaviszonyokban azt szoktuk meg, hogy a munkáltató a nyári szabadságok kezdő és befejező időpontjáról kér tájékoztatást a munkavállalótól, illetőleg hát ebben állapodnak meg, hogy mikor menjen a munkavállaló szabadságra. Azonban a pandémia kezdetétől fogva most már ez az információcsere, ez nem csak az időtartamra, hanem a helyre is kiterjed. Így tehát a munkáltató kérhet nyilatkozatot arról a munkavállalótól, hogy pontosan hol töltötte ezt a szabadságát. Itt a pontosan az gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelölje meg azt az országot, vagy annak akár azt a területét, ahol a szabadságát eltöltötte. Amennyiben a munkavállaló arról tájékoztatja a munkáltatót, hogy a szabadságát külföldön töltötte el, akkor nyilvánvalóan a munkáltató mérlegeli azt, hogy ez pontosan hol történt, és ott milyen járványügyi veszélyhelyzet volt, milyen besorolás van, és ennek alapján döntéseket hozhat. Viszont mielőtt döntést hoz, magát a munkaszervezetet is meg kell vizsgálnia, és itt nem csupán arról van szó, hogy milyen típusú munkát végeznek a munkavállalók, tehát a személyes kontaktszám az mennyire gyakori, mennyire sűrű, hanem alapvetően például olyan adatokat is megvizsgálhat, hogy a munkavállalók közül hányan kaptak oltást, ezt mikor kapták, úgymond a védettség milyen szintű az adott munkaszervezeten belül, és gyakorlatilag az összes információ összegzésével hozhat a munkáltató jogszerűen egy olyan döntést, hogy a munkavállaló a szabadságát követően közvetlenül a munkavégzés szokásos helyén, tehát akár egy irodában, akár egy gyárban megjelenhet, de hozhat olyan döntést is, hogy néhány napig még maradjon ott, és egy ilyen kvázi türelmi időt biztosít a munkavállaló számára.
És ha ez megvalósul a gyakorlatban, a türelmi időszak időtartam alatt jár-e fizetés, vagy milyen mértékű fizetés jár?
Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy a munkáltató ezt a döntését, ezt annak érdekében hozza, hogy a munkavállaló számára az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsa. És hogyha azt a döntést hozza, hogy ez csak úgy biztosítható, hogy a munkavállaló számára egy türelmi idő áll fenn, akkor ebben az esetben a türelmi idő az gyakorlatilag ennek a kötelezettségnek a teljesítése érdekében kerül bevezetésre, és ezért erre a türelmi időszakra a munkavállaló számára munkabér jár. Na most azoknál a munkaköröknél, ahol a munkavállaló számára egyébként is megoldható a támmunkában történő munkavégzés, ott gyakorlatilag ez semmilyen különbséget nem jelent, ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a munkavállaló ezeket a napokat otthon támmunkavégzés keretében fogja eltölteni, viszont azoknál a munkavállalóknál, ahol ez nem lehetséges, mert például egy gyári munkavégzésről beszélünk, vagy olyan munkafolyamatokról, amelyek távmunkában nem végezhetőek el, ott erre az időszakra állásidőt kell biztosítani a munkavállaló számára, és erre az időszakra a munkavállaló gyakorlatilag az alapbérét kapja meg.
Ez a türelmi időszak egyébként egyfajta betegszabadságnak minősül?
Nem, a betegszabadság az egy más fogalom. Ugye a betegszabadságnak fogalmi eleme, hogy a munkavállaló beteg legyen. Ebben az állapotban itt nem beszélhetünk betegségről, hiszen itt alapvetően az a lényeg ennek a türelmi időnek, hogy a munkáltató és a munkavállaló úgymond kivár, hogy megjelennek-e a járványnak a tünetei, vagy pedig nem. Miután ez alatt a türelmi idő alatt a munkavállaló nem beteg, ezért erre az időszakra a betegszabadságnak a rendelkezéseit sem lehet alkalmazni.
Szerintem sok mindenkit foglalkoztat most a negyedik hullám előretörése előtt, hogy mi számít biztonságos munkakörnyezetnek, hogyan garantálható a dolgozók egészsége. Mit kell tennie, vagy mit lehet tennie a munkáltatónak?
Ugye itt, hát gyakorlatilag ez nem csak a negyedik hullám, hanem most már nagyon, hogyha azt mondanám általánosságban, az elmúlt másfél évben is az egyik fő kérdése vált a munkaszervezeteknek. Itt inkább alapvetően azt kell figyelembe venni, hogy azért az előző, úgymond járványhullámokhoz képest megváltozott egy kicsit a helyzet, és ez alapvetően az oltottságnak a tényét jelenti. Tehát azért alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy a munkaszervezetek jelentős része, vagy jelentős munkavállalói létszám beoltásra került. És ugye korábban már beszéltünk arról is, hogy arról, hogy egy munkavállaló oltást kapott vagy nem, illetve hogy ezt mikor kapta, erről a munkáltató teljesen jogszerűen információval rendelkezhet. Tehát itt, amikor most a negyedik hullám előtt előszobájában állunk, akkor gyakorlatilag a munkáltató már teljesen jogszerűen ismerheti, hogy hányan kaptak oltást, mikor kaptak oltást, kvázi hányan minősülnek a munkaszervezetben védettnek. Na most ebből az következik, hogy most már nem csupán az egyes munkafolyamatokat kell vizsgálnia a munkahelyi védettség megfelelőségének érdekében, hanem azt is, az is egy nagyon fontos tényező, hogy az ő munkaszervezete az mennyiben minősül védettnek. És tulajdonképpen, hogyha a munkavállalók jelentős létszáma beoltásra került, és vannak olyan munkaszervezetek, ahol ez 100%-os, akkor ebben az esetben sokkal enyhébb intézkedésekkel kell számolni. Nyilvánvalóan itt alapvetően a távmunka, erről is beszéltünk már, velünk él, velünk marad, tehát a távmunka végzés feltételrendszerét dolgozzák ki leginkább, azonban jelentős védő intézkedések bevezetésére már nem nagyon kerül sor. Vannak azonban olyan munkaszervezetek, ahol nincs ilyen nagy számú átoltottság, és ott a munkáltatónak igenis el kell azon gondolkodni, hogy mit tegyen azon munkavállalókkal, akik akármilyen okból, de nem kapták meg az oltást. Az ő esetükben ugyan lehetnek eltérő intézkedések, és ezek az eltérő intézkedések, ezek alapvetően arra vezethetőek vissza, hogy ők nem minősülnek védettnek. Tehát az ő esetükben akár maszkviselést elő lehet írni, akár fel lehet tartani a távolságtartásnak a szabályrendszerét, akár további home office, vagy kizárólagos home office-ban történő munkavégzés lehet előírni, tehát lehet az a lényeg, hogy eltérő intézkedéseket alkalmazni az oltott és nem oltott munkavállalók között, és miután ez egy objektív ismérrendszeren és egy objektív kockázatértékelésen alapul, ezért ezek az eltérő intézkedések nem minősülnek diszkriminatívnak, és teljes egészében jogszerűen végezhetőek. Nyilvánvalóan ezt megfelelően kell kommunikálni a munkavállalók számára. És igazán nehéz helyzetben talán azok a munkáltatók lesznek, ahol nagyon alacsony a munkavállalóknak az átoltottsága. Ott lényegében a negyedik hullám megindulását követően ismételten át kell gondolni, hogy általánosságban melyek azok a védőintézkedések, amelyeket a munkavállalóknál alkalmazni kell, és általánosan ismételten el kell rendelni például olyan intézkedéseket, amelyeket a harmadik vagy a második hullám során a munkáltató már alkalmazott.
PCR-teszteket kell-e vagy lehet végeztetni, és ha igen, akkor kinek kell viselnie a költségeket?
Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy ez megint csak egy olyan mérlegelési alapú munkáltatói intézkedés, amelyet a munkáltató jogszerűen alkalmazhat. Tehát ha a távolságtartás, a maszk viselésének a kötelezettsége mellett a munkáltató PCR-teszt készítését vagy készítetését is előírja, akkor ez egy teljesen jogszerű munkáltatói intézkedés. Ugye ez például olyan munkakörök esetében, mint a sofőrök, illetve az egész fuvarozási ágazat, szinte biztos, hogy napi szinten elő fog fordulni, hiszen számos európai országba jelenleg úgy tudnak a munkavállalók belépni, tehát kvázi úgy tudják a munkafeladataikat teljesíteni, hogyha az ehhez szükséges PCR-teszt rendelkezésre áll. Tehát ez az adott munkafeladat ellátásának az egyik előfeltétele. Na most abban az esetben, hogyha a munkáltató ezt előírja, hogy ilyen PCR-tesztet a munkavállaló végeztessen el, akkor ebben az esetben a költséget az teljes egészében a munkáltatónak kell viselnie, hiszen őt terheli az a kötelezettség, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit alakítsa ki, és amennyiben ennek az a feltétele, hogy a munkavállaló egy megfelelő negatív teszttel rendelkezzen, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez a kötelezettség a munkáltatói oldalon jelenik meg, és ennek a költségét is teljes egészében a munkáltatónak kell viselnie.
Erről törvényi előírás rendelkezik?
Erről nincsen törvényi előírás. A munkatörvénykönyvének van egy olyan szabálya, hogy a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő szükséges és hasznos költségeknek a megtérítését azt a munkavállaló jogszerűen kérheti a munkáltatótól. Ez értelemszerűen úgy készül ugye ez a PCR-teszt, hogy a munkavállaló elmegy egy kijelölt egészségügyi szolgáltatóhoz, ott ezt elvégezteti ezt a tesztet, kifizeti, kap róla egy számlát, és gyakorlatilag ezt a munkáltatóval szemben érvényesíteni tudja.
A munkavállaló bármely körülményre hivatkozva mondhat ellent, vagy ellenkezhet a munkáltatójával? Mármint, hogyha nem csak a PCR-tesztről van szó, mondjuk ő azt mondja, hogy ő pedig nem oltatja be magát, és felsorol néhány kifogást, hogy nincs, nem tudom, elég információja az oltásokról, vagy veszélyeztetett korcsoportba tartozik, és egyéb társbetegségei miatt esetleg nem adható be számára az oltás. Ilyenkor mit mond a jog?
Vannak egyrészt olyan ágazatok, ahol a jogszabály kötelezővé teszi az oltást. Az ő esetükben ez egy munka kötelezettség, hogy ezt az oltást megkapják, és hogyha ezt nem kapják meg, akkor gyakorlatilag az ő munkavégzésük az ellehetetlenül. Ugye itt az egészségügyi ágazatot értem elsősorban. Az ő esetükben, hogyha ellenállnak ennek, akkor gyakorlatilag ez végső soron a munkaviszony megszűnéséhez is vezethet, hiszen azért legyünk őszinték, nem nagyon van arra lehetőség, hogy egy egészségügyi munkakörben egy olyan, vagy egy egészségügyi szolgáltatónál egy olyan munkakörbe foglalkoztassák a munkavállalót, ahol alacsonyabb a kockázat. Tehát ott ebben az esetben ez hosszabb távon a munkaviszony megszűnéséhez vezethet. A többi munkahelyen azonban továbbra is abból az alapszabályból kell kiindulni, hogy az oltás az nem kötelező a munkavállaló számára, tehát a munkavállaló a szabadon eldöntheti, hogy kíván-e oltást kapni, vagy nem, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatosan magyarázattal sem tartozik a munkáltatója felé. Tehát abban az esetben, hogyha a munkáltató megkérdezi, hogy miért nem kér oltást, vagy miért nincsen beoltva, akkor itt a munkavállaló nem köteles ennek az indokát megadni, ez az ő személyes döntése, hogy ő az oltást megkívánja kapni, vagy pedig nem. Na most, ha úgy dönt a munkavállaló, hogy nem kér oltást, teljesen mindegy milyen okból, és erre tekintettel a munkáltató megkülönböztetett intézkedéseket hoz, tehát például az ő esetében elrendeli a maszkviselési kötelezettséget, elrendeli a folyamatosan otthon történő munkavégzést, elrendel egy távolságtartást, vagy esetleg egy olyan műszakba osztja be, ahol alacsonyabb a kockázat, akkor ebben az esetben a munkavállaló nem tiltakozhat ezek ellen a megkülönböztetett intézkedések ellen, megkülönböztető intézkedések ellen, feltéve, hogy ezek az intézkedések, ezek arányosak, illetve ilyen korábban elmondottak szerinti objektív alapokon nyugszanak. Tehát egyrészt ezzel szembesülnie kell a munkavállalónál, hogy egy ilyen szituációban ő más elbánás alá esik, és lényegében ez a más elbánás ez azt fogja jelenteni az ő esetében, hogy akár hátrányosabban is megkülönböztetik a többi munkavállalóval szemben.
Igen, ez sajátos helyzeteket, jogi problémákat is eredményezhet. Erre vannak már példák?
Nézze, azáltal, hogy eléggé jelen vagyok az interneten, azért én nagyon sok megkeresést kapok munkavállalóktól is, ahol különböző munkáltatói intézkedéseket sérelmeznek, amelyek alapvetően azon alapulnak, hogy megkülönböztetik a munkáltatók a már beoltottakat, illetve az oltással nem rendelkező munkavállalókat, illetve valamilyen módon ösztönzik a munkavállalókat arra, hogy az oltást kapják meg. Na most...
Na most ez az ösztönzés, ez hogy történhet? Tehát szóban, vagy másféle motivációval, ami esetleg lehet, hogy nem törvényes, vagy nem a munkajog szerint történik?
Hát azért arra odafigyelnek a munkáltatók, hogy azért ez tényleg ösztönző legyen. Tehát én amivel találkoztam, az nyilvánvalóan egyrésztről a szóbeli kommunikáció volt, amiben felszólították a munkavállalókat, hogy menjenek el az oltópontokra. Másrésztről viszont voltak olyan helyek is, ahol például a munkavállaló számára pótszabadságot, természetbeni juttatást biztosítottak azok munkavállalók számára, akik oltottnak minősültek. Tehát, hogy ilyen értelemben kvázi juttatást kaptak a munkáltatótól azért, mert beoltatták magukat.
Ezek azon munkavállalókkal szemben, akik nem veszik vagy nem vehetik fel az oltást, nem jelent megkülönböztetést?
Ugye erről beszéltünk, hogy a munkáltató az jogszerűen végezhet megkülönböztetést munkavállalók között, és hát az is előfordulhat, hogy valaki kifejezetten egészségügyi okok miatt nem kerül beoltásra. Hát az ő esetükben azért ez egy érdekesebb kérdés, hogy ez a megkülönböztetés ez mennyire jogszerű. Nyilvánvalóan a munkáltatónak itt is rendeltetésszerűen kell eljárni, és ennek megfelelően ezt a fajta joghátrányt az csak azok esetében alkalmazhatja, akiknek tényleg saját döntésük, tehát nem az orvosuk tanácsa, illetve nem egy külsős körülmény miatt, hanem kifejezetten saját döntésük alapján jutnak arra a következtetésre, hogy nem oltatják be magukat.
És végezetül, ahogy jönnek egymás után a járványhullámok, és találkozunk újabbnál újabb természetű munkajogi problémákkal, bővül vagy szűkül a munkáltató jogköre, illetve a munkavállalónak a jogköre?
Hát ugye az egész pandémiával kapcsolatosan, amikor kollégákkal beszélünk, akkor leginkább az jön előtérbe, hogy nem annyira bővülésről vagy szűkülésről, hanem inkább eltolódásról beszélhetünk. Tehát azért a munkajognak más kérdései jönnek előtérbe, és ugye itt a bérfizetés, a távollétnek a kérdéskörei, az állásidőnek a kérdésköre, tehát olyan fogalmakkal dolgozunk, amivel sokan mondjuk egyetemi tanulmányaik óta nem nagyon találkoztak. A másik dolog, amit viszont szeretnék mondani, hogy azért azt látjuk, hogy most másfél év után azért már kialakult az a jogszabályi környezet, és itt most különösen a távmunkára gondolok, ami biztosítja azt a munkáltatók számára, hogy viszonylag stabil jogszabályi alapokon tudjanak jól kialakítani olyan munkarendszereket, olyan szervezeteket, és tudjanak olyan intézkedéseket hozni, amelyek azután bíróság előtt is jól megállnak, illetve amelyek védhetőek. Természetesen itt azt is látni kell, hogy a munkáltatóknak sokkal aktívabbnak kell döntéseket hozni, illetve sokkal aktívabban kell kommunikálni a munkavállalók számára, mint a járvány előtti úgymond békeidőkben. Tehát, hogy itt sokkal gyorsabban felgyorsultak azok a folyamatok, amelyek egy adott döntés előkészítéséhez kapcsolódnak, viszont azt is látjuk, hogy azért a harmadik hullám után ebben most már elég jól belerázódtak a munkáltatók, tehát például akár a munkahelyi biztonság, akár a kockázatértékelés, akár egy intézkedés meghozatala, például egy munkaszervezet hibrid formában történő foglalkoztatására. Ezek olyan döntések, amelyek viszonylag gyorsan és jól előkészített módon meg tudnak születni.
Bekerülnek a munkaszerződésekbe a pandémiára vonatkozó kérések, előírások, követelések?
Hát azt látni kell, hogy ugye a távmunkavégzés volt az egyik olyan pont, ami alapvetően szükségessé tette a munkaszerződéseknek a módosítását. És hát ugye ennek azért egy eléggé részletes szabályrendszere alakult ki, És hát a pandémiának az intézkedései közé ugye beléptek, vagy a pandémia következménye lényegében új költségviselési szabályoknak a megalkotása, az otthoni munkavégzés körülményeinek a részletes szabályozása, az ehhez kapcsolódó írásbeli kommunikáció, tehát a digitalizált szerződéskötés, illetve a digitalizált úgymond kommunikáció a munkáltató felé. Ezek mondjuk úgy, hogy mind olyan új jelenségek, amik eddig nem voltak ilyen mértékben jelen az egyes munkaszervezeteknél, és amelyek a pandémia következményeként manapság már teljesen általánossá váltak.
Egyébként mire számít, hogy lesznek még megkeresések ilyen kérdésekben? Esetleg a pandémia után és utólagosan mennyire lehet utólag reklamálni esetleg egy vitatható munkáltatói döntés után?
Hát ugye egy munkáltatói döntés után mindig lehet reklamálni, és ugye ezek mind új dolgok, amivel az elmúlt másfél évben szembesültünk. Tehát nyilvánvalóan a munkavállalók inger küszöbének megfelelően beszélhetünk sok vagy kevés megkeresésről, illetve sok vagy kevés munkavállalói panaszról. Azt azonban látni kell, hogy azért a legtöbb munkaszervezet az túl van az első sokkon, tehát amit ugye ez az egész járványhelyzet alakult, ez gyakorlatilag tavaly már lement, és azért már a harmadik hullámnál is az volt a jellemző, hogy azért a felek együttműködtek, és sokkal kevesebb olyan intézkedéssel találkoztunk, amelyek a munkavállalók ellenállásába ütköztek, vagy amelyek teljesen vállalhatatlanok voltak a munkavállalóknak a számára.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jelenleg több mint 570 jogsértés található a súlyosan hibát elkövető webáruházak listáján az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján. A szabálysértéseket elkövető webshopok 2 évre kerülnek be a nyilvántartásba, mondta az Inforádiónak a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Sipos Ildikó kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
Gyakorlatilag már 4 éve kiemelt területe a fogyasztóvédelemnek az online kereskedelmi szektor ellenőrzése. Ekkor is hoztuk létre a jogsértő webáruházak adatbázisát, amely megtalálható a jogsértővebáruházak.kormány.hu oldalon, azzal a céllal, hogy azokat a webáruházakat, amelyeket a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT laboratóriuma leellenőrzött és jogsértőnek talált, azok megtalálhatóak legyenek az adatbázis, azért, hogy a vásárlók akár egy-egy webáruházról történő rendelés előtt meg tudják nézni az adatbázisban, hogy megtalálható-e az a webáruház. Viszont abból a célból, hogy segítsük is az online kereskedelmet, illetve a különböző online üzleteket, azt is kialakítottuk a jogsértő webáruházak adatbázisán, hogy azok a webáruházak, akik viszonylag hamar teljesítették a határozatban foglaltakat, azok feltüntetésre kerüljenek, méghozzá úgy, hogy egy zöld mondattal jelöljük azt, hogy a vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette. Mert ugye ezen az adatbázison nem csak a webáruház neve található meg, hanem letölthető a teljes fogyasztóvédelmi hatósági határozat is. Ugye itt a fogyasztók, de akár a vállalkozások is tudnak részletesen tájékozódni a különböző hiányosságokról, és az esetek nagy részében, egyébként 73%-ban a vállalkozások már a hatósági határidő lejárta előtt is orvosolják a hiányosságokat, illetve a problémákat, és ezzel a zöld mondattal azt akarjuk üzenni a fogyasztóknak, hogy bár korábban jogsértő volt a webáruház, de nyugodtan lehet már rendelni tőle.
Egyébként melyek a jellemző hiányosságok, melyek a jellemző szabálytalanságok, amelyeket elkövetnek?
Jellemzően az elérhetőség hiánya, illetve az elállással kapcsolatos információk hiányosak. Ugye az elérhetőség kapcsolat az azért nagyon fontos, mert egy virtuális térben vásárol a fogyasztó, és ezért szigorú szabályozási előírások is vannak arra vonatkozóan, hogy mit kell egy-egy webáruháznak feltüntetnie, például a kapcsolat menüpontban. Nagyon gyakran hiányoznak ezek az adatok, mint például a vállalkozás elérhetősége, székhelye, adószám vagy cégjegyzékszám, vagy akár a vitarendezési lehetőségek. Tehát ezek a hiányosságok elsősorban, illetve hát az érdemi hiányosság a rendeléssel kapcsolatban, vagy ugye a próbavásárlások során, ellenőrzések során látható, amely szerint az elállásról nem megfelelő a tájékoztatás. Például a 14 napos elállást, amely jogszabály szerint kötelező, azt egy plusz szolgáltatásként tüntetik fel, ugye ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül ilyen esetben, vagy pedig a szállítási fizetési feltételekről nem megfelelőek az információk.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották. Új energiahatékonysági címkét vezetett be a fogyasztóvédelem annak érdekében, hogy segítse a vásárlók tájékozódását. A címkét tavaly novembertől kezdődően egy átállási idő után 2021 márciusától kötelező használniuk a kereskedőknek. Ezt nemrég a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. Erről szintén a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt az Inforádiónak. Sipos Ildikó kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
Tavaly november óta tart a felkészülési idő mind a gyártóknak, mind a kereskedőknek az új energiahatékonysági címkékkel kapcsolatban, ugyanis egy uniós szabályozás alapján megújultak az energiahatékonysági címkék bizonyos termékkörök esetén, és idén márciustól pedig már kifejezetten csak ezeket az új energiahatékonysági címkéket láthatják a fogyasztók az egyes elektromos készülékek mellett, mint például a mosogatógépek, mosószárítógépek, elektronikus kijelzők, mint például a tévék, monitorok és a hűtőkészülékek, és szeptember 1-től pedig már a fényforrások mellett is az új energiahatékonysági címkéknek kell szerepelnie az üzletekben. Ugye ez arról szól, hogy az egyes készülékek mennyit fogyasztanak, és az utóbbi években már a fogyasztók nagyon gyakran az A+-os, 3+-os készülékekkel találkozhattak, amely gyakorlatilag az összehasonlítást igazán megnehezítette, nem tudtak összehasonlítani az energiafogyasztás tekintetében készülékeket, és ezért tért át a szabályozás arra, hogy visszatér az A-tól G-ig való energiaosztályokhoz, tehát nincsenek már pluszos energiakategóriák, magasabb követelmények vannak olyan készülékeknél, amelyeket A energiafogyasztási kategóriába szeretne egy gyártó besorolni, ezért előfordulhatott, hogy márciustól már egy korábban A+-os készülék egy C kategóriába került. Ami változott még az energiahatékonysági címkében, hogy a felsorolási rendszere egyértelműbbé vált. A villamos energiafogyasztás jelent meg rajta, vízfogyasztás különböző piktogramokkal, a zajkibocsátás.
Az új címkéket ugye márciustól a boltokban, illetve az online áruházokban is ki kell helyezni, ezt ellenőrizték a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei. Mit állapítottak meg a vizsgálat során?
A márciustól kötelező új címkéket, ugye márciusban elkezdte a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrizni. Közel 6000 terméket tudott a fogyasztóvédelmi hatóság leellenőrizni. Ez több mint 160 üzlet végigjárását, illetve webáruház ellenőrzését jelentette, és a termékek negyedénél kellett kifogásolni, ugyanis előfordult az, hogy vagy teljesen hiányzott a termékek mellől az energia címke, vagy még a régi energiahatékonysági címkét adták a termék mellé. Formai kifogásra is sor került, ugyanis voltak olyan esetek, ahol fekete-fehér volt az energiahatékonysági címke, esetleg fénymásolták, vagy pedig ugye a korábban említett QR kód, amely egy teljesen új elem, az hiányzott, és így ugye a fogyasztók nem tudták leolvasni.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági versenyhivatal nyilvánosságra hozta a téglafalazó elemek hazai piacán folytatott gyorsított ágazati vizsgálatának jelentés tervezetét. A vizsgálat alapján a hivatal nem indít versenyfelügyeleti eljárást, de a tapasztalatok alapján ajánlásokat tettek az ágazat szereplői számára, mondta az Inforádiónak a gazdasági versenyhivatal szóvivője. Gondolovics Katalin Sipos Ildikónak beszélt a részletekről.
A gazdasági versenyhivatal július végén indított gyorsított ágazati vizsgálatot a kerámia falazó elemek hazai piacán. A vizsgálat részeként országszerte rajtaütéseket, helyszíni vizsgálatokat tartott hazai téglagyártóknál, beszerzési társulásoknál, forgalmazóknál, továbbá egy téglatermékeket ténylegesen beépítő kivitelezőnél is. A beszerzett adatok vizsgálata alapján több lényeges következtetést, és ezek alapján mind a kormányzat, mind az érintett tehát ágazat szereplői számára javaslatokat fogalmazott meg a versenyhivatal. Az építkezők, fogyasztók szempontjából a versenyhivatal vizsgálatának egy tanulsága, hogy nagy arányú eltérések vannak az építő anyag kereskedések árai között. Ezért a hivatal felhívja a vevők figyelmét arra, hogy több helyről is kérjenek árajánlatot a döntésük előtt, így kedvezőbb áron is hozzájuthatnak az alapanyagokhoz. A fogyasztókat közvetlenül is érinti, hogy a növekvő fuvar, csomagolási és logisztikai díjak miatt a vevők még akkor is magasabb árakkal szembesülnek, ha maga a termékára nem is indokolná az áremelkedést. Ebből következik, hogy a kapcsolódó költségek növekedése kihat az építőipari alapanyagok áraira, ezen keresztül pedig az építkezők költségeire is. A gyártók oldaláról a versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a koronavírus járvány miatt egyes cégek csökkentették termelésüket, ami a megnövekvő kereslet miatt időszakos hiányhoz vezetett. Ez már a nagy részt korrigálódott. Mivel azonban az építőanyag kereskedők maguk döntenek a forgalmazott termékkörről, így előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre minden termék, mindegyik tűzépen. A versenyhivatal által feltárt tények alapján megállapítható, hogy a téglagyártás alapanyaga hazánkban rendelkezésre áll, ezért gyártói szinten fennálló piaci koncentráció ellensúlyozható, illetve a gyártók közötti verseny fokozható lehet a hazai gyártás bővítését támogató állami eszközökkel.
Mi tanácsolható azoknak, akik építkeznek ebben a helyzetben?
Mindenféleképpen arra hívja fel a versenyhivatal a fogyasztók, vevők figyelmét, hogy több helyről is kérjenek árajánlatot, több tüzépet is keressenek fel, hiszen jelentős árkülönbségek lehetnek a tüzépek árai között, és így kedvezőbb áron is hozzájuthatnak az építőanyagokhoz.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.